Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. 40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án következett be a történelem egyik legsúlyosabb ipari balesete az akkori Szovjetunió területén a Kijevtől északra fekvő Csernobili atomerőmű 4-es blokkja felrobbant. A felelősség egyértelműen a tervezőké, de az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, mondta a Szódi Attila egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A riporter Kocsonya Zoltán.
A legsúlyosabb esetről van szó, ami bekövetkezett, és az okokat tekintve abszolút tisztán látunk, tehát teljesen felmért az, hogy miért következett be ez az üzemzavar, ami aztán ott elvezetett ez a balesethez, és a következményeket is látjuk. Nyilván a mai napig bekövetkezett következményeket, hiszen itt azért vannak hosszú távú hatások, mind a környezetben, mind a társadalomban.
Pontosan tudhatók egyébként a tényezők is, a történések szinte lépésről lépésre visszaidézhető vagy nyomon követhető, hogy mi is történt, és az is, hogy kiket terhel a felelősség a csernobili katasztrófáért?
Igen, ez talán a legfontosabb kérdés. A felelősség egyértelműen a tervezőké, tehát a tervezők vétették a legnagyobb hibát. A tervezőnek mindig sokkal több ideje van. Egyrésztről hosszú ideig ülhet a rajzok fölött, végezhet elemzéseket, és nyilvánvalóan egy megfelelő tervezési folyamatban számos keresztellenőrzés van. Azért mondom, hogy a tervezők vétették a legnagyobb hibát és a legtöbb hibát, mert hogy valójában a baleset alapvető oka az, hogy ebben a grafitmoderálású vízütésű reaktorban nagyon instabil viselkedési jellemzők vannak, egyszerűen a grafit és a víz együttes alkalmazása következtében. Bizonyos üzemállapotokban felerősödik benne egy úgynevezett pozitív visszacsatolás, ami hajlamosá teszi arra, hogy ilyen instabilan működjön, és úgynevezett reaktor megszaladásos baleset tudjon benne bekövetkezni. Tehát egy ilyen reaktor megszaladásos baleset jött létre, egy nagyon rosszul megtervezett és rosszul végrehajtott kísérlet során, ez kétségtelen, tehát az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, de az alapvető hibát a tervezők vétették.
Leírható tehát a felelősségi kör, de voltak is felelősségre vonások a katasztrófa után?
Annak az oka az, hogy még most itt 40 év után is annyit beszélünk róla, az nyilván egyrésztről táplálkozik abból, hogy ilyen nagyon nagy lett a környezeti hatás, de szerintem rettentően felerősítette azt a kultuszt, ami körülveszi a balesetet, és hát tulajdonképpen még egyszer hangsúlyozom a következményeket, az, hogy a Szovjetunió nagyon rosszul kommunikálta ezt az eseményt. Ugye eleve nem ők jelentették be, két nappal később Svédországban észlelték a sugárzást a Forsmarki atomerőműben, először azt gondolták, hogy ők maguk követtek el valami hibát, aztán kiderült, hogy nem csak ők mérik, hanem más svéd atomerőművek is, és aztán az elemzéssel, a radioaktív anyag összetételének az elemzésével kiderítették, hogy ez egy vélhetően egy RBM típusú reaktorból származik. De az, hogy a szovjet hatóságok nem jelentették be azt, hogy egy ilyen baleset történt, ez már önmagában egy óriási nagy hiba volt, de aztán utána hosszú ideig titkolózás ment, félrevezetés, nem az igazat mondták, és ez nagy mértékben fokozta egyébként az egészségügyi hatásokat, mert a Szovjetunión belül sem jutott el a szükséges információ az emberekhez, és a megfelelő védelmi intézkedések nagyon sok esetben elmaradtak, vagy sokkal kisebbek voltak, mint szükséges lett volna, és nyilvánvalóan az egész világban egy hatalmas nagy bizalomvesztés következett be, amiatt, mert a szovjet hatóságok nem mondták meg, hogy mi is a valós helyzet.
Ez szóba került az imént, az egészségügyi hatás, meg az egészségi kockázatok, az mára egyértelmű, és nagyjából pontosan feltérképezett, hogy milyen körben volt súlyos hatása, következménye, egészségi kockázata ennek a balesetnek?
Egyrésztről igen, másodszor a dolog természetéből fakadóan nyilvánvalóan vannak bizonytalanságok. Ha megengedi, akkor gyorsan elsorolom, hogy mi a helyzet. Ugye a baleset pillanatában meghaltak hárman az erőműben, aztán utána 237 embernél detektáltak sugárbetegséget, és ha valaki látta a Csernobil sorozatot az HBO-n, akkor az emlékezhet a tűzoltókra, akik tulajdonképpen megégtek a nagyon nagy sugárzás következtében ott az elhárítás során. Ebből a 237 sugárbetegből összesen 50-en haltak bele a sugárbetegségbe. Őket név szerint tudjuk, hiszen őket kezelték ezzel a sugárbetegséggel. Ez az első kör, ami jól tudható. A második kör, ami jól tudható, és tulajdonképpen még sokkal sajnálatosabb, mint az első, hogy az előbb említett kommunikációs és balesetelrejtási hibák következtében a Szovjetunió területén, Fehéroroszország, Ukrajna és Oroszország területén nem fordítottak kellő figyelmet a gyerekeknek a védelmére. Ugye egy ilyen reaktorban esetben kikerül nagy mennyiségű hasadóanyag, illetve nagy mennyiségű hasadási termék környezetbe. Ezek között rövid távon a legveszélyesebb a jód, a jód 131-es izotópja, mert a jód, ha bekerül a táplálkozási láncba, és itt a gyerekek szempontjából egyértelműen a tej elfogyasztása a leglényegesebb, akkor ez a radioaktív jód beépül a pajzsmirigybe, és ott hosszú időn keresztül tudja kifejteni a hatását, hosszú időn keresztül sugározza be a pajzsmirigyet, aminek hatására a pajzsmirigyrák tud kialakulni. A volt Szovjetunió területén összesen a teljes monitoring program alatt, 30 év alatt 11 ezer ilyen pajzsmirigyrákos esetet azonosítottak. Ezek tipikusan csecsemők vagy kisgyerekek voltak akkor, amikor 86-ban a baleset történt. Őket minden további nélkül zömített meg lehetett volna védeni, hogyha inaktív jódot kapnak, hogyha elhozzák őket a szennyezett területektől időben, illetve hogyha figyelnek arra, hogy ne szennyezett tejet, vagy szennyezésben hígított tejet fogyasszanak. De ez a 11 ezer pajzsmirigyrákos eset szintén azonosítható. És akkor még mondanom kell, hogy az elhárításban dolgozók között egyértelműen látszik az adatokban, hogy duplájára nőtt a leukémiának a gyakorisága abban a körben, akik 150 milliszívetnél nagyobb dózist kaptak, és van még három jelentősen érintett embercsoport, szintén a Szovjetunió területén, a legnagyobb dózist kapott likvidátorok, a legnagyobb dózist kapott kitelepítettek, akiket evakuáltak a lezárt zónából, és azok az emberek, akik olyan területen laktak hosszú időn keresztül, vagy még laknak most is, ahol jelentősen nagyobb a háttérsugárzás. Ez a három csoport, ez összesen 600 ezer ember tesz ki, és ebben a 600 ezeres populációban a WHO felmérése szerint nagyjából 4000-rel több rákos eset lesz várható. Őket már név szerint nem tudhatjuk, hiszen 600 ezer ember között nagyjából 25%-a a rákhalálozásnak a normál gyakorisága a mostani években, évtizedekben, úgyhogy ebből a 600 ezer emberből eleve 150 ezer valamilyen rákos megbetegedésben veszíteni életét, de ehhez hozzáadódik 4 ezer azokból a számokból, amiket ennél a legnagyobb expozíciónak kitett csoportnál azonosítani lehet.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy eltelt 40 év, vagy 4 évtized, és vannak még máig ható nyomai, egészségi következményei a csernobili balesetnek. Ugye szóba került az, hogy késve és hézagosan érkeztek az információk, és hogy mivel járhatott ez a hiányos és késleltetett kommunikáció. Magyarországot milyen mértékű szennyezés érintette, mert Magyarországra sem érkeztek az első napokban ezzel kapcsolatosan hírek, csak jóval később.
Ez így van. Magyarországra április 29-én, illetve április 30-án érkezett meg az első felhő. Nagyon lényeges érteni, hogy hozzánk nem Ukrajnából közvetlenül jött a szennyeződés, hanem abból a felhőből kaptunk, ami északnak Skandináviának ment, és aztán utána a meteorológia változása következtében délnek fordult. Magyarországon ott volt a legjelentősebb a szennyeződés, ahol csapadékkal járt ennek a felhőnek az elhaladása. Ez alapvetően Budapest és környéke, illetve Győr-Sopron megye, ide hullott ki a legnagyobb rész. A Kelet-Magyarország kapta a legkevesebbet, még egyszer mondom, érdekes módon, ami legközelebb volt Ukrajnához, az kapta a legkevesebbet, és az ország többi része átlagos értéket kapott. Na most, ha a számokat mondhatom itt is, akkor azt mutatják az egykori mérések, hogy körülbelül négyszeresére, ötszörösére nőtt a háttérsugárzásnak az értéke akkor, amikor ezek a felhők megérkeztek. Tehát ott pont május 1-e, május 2-a magasságában a normál értéknek a 4-5-szöröse volt ezeken a kiemelt területeken mérhető Magyarországon. Ez a 4-5-szörös érték nyilván szignifikánsan nagyobb, mint a normális érték. A dózis következmények is jól tudhatóak. Annyit hozzá kell tegyek, hogy ez a 4-5-szörös érték nem extrém nagy, tehát nyilván szignifikánsan nagyobb, de hogyha valaki mondjuk repül, mondjuk át az Atlanti-óceánon 12 ezer méter magasan, akkor ott mondjuk ennek a normál értéknek a 40-szerese, vagy 30-szorosan mérhető, tehát ehhez képest mindig kisebb értékről van szó, de egyértelműen még egyszer hangsúlyozom, hogy Magyarországon is megemelkedett a háttérsugárzás értéke. Magyarországon megjelent ugyanúgy a jód a tejben, sokkal kisebb mértékben, mint az érintett szovjet területeken. A hatóságok akkor 40 évvel ezelőtt Magyarországon mindent mértek, és összességében azt tudom így utólag mondani, hogy a döntéseik azok helyesek voltak. Nem volt indokolt jót tablettát osztani Magyarországon, nagyobb lett volna a kockázat, ami a nagy mennyiségű jót beviteléből származik. Figyelték a tejet, azt ajánlották, hogy nagy gazdaságunkban előállított tejet fogyasszanak csak a gyerekek, és a tejet higították, tehát nem fordult elő az, hogy valamelyik fogyasztási körzetben extrém magas, jó koncentrációjú tejet adtak volna. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy nagyjából a természetes háttérsugárzás egy éves adagjának a 40%-át szenvedte el a magyar lakosság átlagosan, pluszban a csernobili baleset következtében. Ebből a 40%-ból 20%-ot az első évben, és aztán utána a másik felét a teljes élettartamunk alatt elosztva.
Milyen egyébként most Csernobil térsége, egyáltalán mit érdemes tudni a csernobili erőműről? Ugye hírek arról szóltak, hogy az orosz-ukrán háború katonai műveletei nyomán azért veszélyeztetett, vagy veszélyeztetett is lehet ez a terület.
Abszolút, a katonák óriási butaságokat csináltak a lezárt zónában. Ugye amikor elindult 2022. február végén az orosz támadás Ukrajna ellen, akkor egy egység bement ide a lezárt zónába is, és pont a legnagyobb szennyezettségű vörös erdőnél ásták be magukat, teljesen feleslegesen nagy háttérsugárzásnak kitéve magukat. Aztán ugye nyilván azzal, hogy katonai járművek mozogtak ott a lezárt területen, felvertek egy csomó port. Csernobilban, a lezárt zónában ott nagyon sok radioaktív por van, tehát a porra külön vigyázni kell. Ez is nagy hiba volt. Aztán utána végül az oroszok kimentek erről a területről, de a másik esemény, amit említenem kell is lényeges körzeti szempontból, hogy 2025. februárjában egy orosz drón eltalálta az új hermetikus védőépületet, ugye a szarkofág fölé építettek 2019-re egy új hermetikus védőépületet, 7 milliárd euróba került ez elsősorban európai donoroknak, szóval, hogy kiukasztották az oroszok egy drónnal ezt az új hermetikus védőépületet, és több évig meg több száz millió euróba fog kerülni ennek a kárnak a kijavítása. Ez azért lényeges, mert a régi szarkofág, amit 86-ban kb. 9 hónap alatt építettek meg, az annak idején 20 évre készült, és eleve nem volt hermetikus, és mostanra nagyon jelentősen veszített az épségéből, úgyhogy fennáll annak a veszélye, hogy a régi szarkofágból esetleg ledőlnek faldarabok, vagy összeomlik, és ilyenkor nagy mennyiségű radioaktív por szabadulhatna ki, és nagyon lényeges, hogy ez maradjon benne ebben az új védőépületben. Emiatt nagyon fontos, hogy helyreállítsák ennek a hermetikusságát, de az is fontos feladat lesz, hogy az új védőépületben lévő szerkezetek, darúnak és egyéb szerkezeteknek a segítségével lebontsák a régi szarkofágot, és kinyerjék azt a nagyjából 200 tonnányi nukleáris anyagot, ami ott van a szarkofág alatt, és biztonságba helyezzék, hogy utána az egész erőművet, benne a 4-es reaktort is le lehessen bontani.
Sigma, a holnap világa.
A veszélyhelyzeteket felismerő intelligens közlekedési rendszereket fejlesztenek a Hunren Magyar Kutatási Hálózat STAKI rendszer és irányítás elméleti kutatólaboratóriumában, ahol a mesterséges intelligencia segítségével elemzik a közlekedők viselkedését. A kutatások céljáról Rozgonyi Ádám kérdezte Németh Balást, a kutatólaboratórium tudományos tanácsadóját.
Az autonóm járművek általánosságban, az autonóm rendszerek vonatkozásában a városi közlekedésben a legfontosabb két olyan dolog, amire nagyon kell figyelni, és ami cél tulajdonképpen a kutatásfejlesztés során. Az egyik, hogy a közlekedésnek a biztonságát igyekezzünk növelni, és ez természetesen a közlekedésben mindenhol fontos, de városi környezetben, ahol gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek is jelen vannak, szemben mondjuk egy autópályával, ahol azért alapvetően csak járművek vannak. Különösen is figyelni kell arra, hogy a nagy energiakülönbségek, tömegkülönbségek miatt biztonságra még nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Egyre több váratlan esemény fordulhat elő, több interakció egész egyszerűen a szereplők között. És a másik, ami pedig városi kontextusban nagyon fontos, hogy összetudjuk hangolni lehetőség szerint a járműveknek a mozgását, ez a koordinációs technológia, hogy a forgalom áramlást tudjuk hatékonyabbá tenni, hát ez városokban különösen is lényeges, akár hogyha Budapestre gondolunk, akár csak bevezető szakaszok, városon belüli forgalmasabb csomópontok, és mindezt úgy kell megtenni, ezt az összehangolást, hogy közben nem járművek számára, tehát a gyalogosok, kerékpárosok számára is élhető várost alakítsunk ki, tehát hogy a forgalom áramlás minden szempontból jó legyen, és ez nagyon nehéz, több tényezős optimalizálási feladatra vezet. Az autonóm rendszerek esetében nagyon lényeges az, hogy akkor tudnak ezek hatékonyan működni városi kontextusban, ha sok információnk áll rendelkezésre, akár kamera rendszerekből, vagy akár mondjuk a meglévő, tehát a mobil eszközökön meglévő adatok gyűjtése alapján, ezek tárolása, felhasználása alapján, hogyha pontosabb képet kapunk arról, hogy mi az, ami éppen az adott környezetben, városi környezetben történik, és hogyan tudjuk ehhez igazítani az autonóm rendszerek mozgását. Na most ez ilyen nagyon futurisztikusnak hangzik, igazság szerint, mert hogy mintarendszerek vannak erről, tehát mi is kísérletezünk ilyenekkel, elsődlegesen a tesztpályás környezetben tudjuk ezt megvalósítani, nyilván az kicsit azért egyszerűbb ilyen szempontból, hiszen nincsen annyi szereplő egyszerre jelen. Egy bevett technológia kutatásban, hogy a jelen nem lévő szereplőket digitális IKER modellekkel helyettesítjük, tehát modellezzük azt, hogy mintha még lenne a körülöttünk 30-40 gyalogos a környezetben, lenne sok jármű, és ezeket szimulációkban futtatjuk, miközben a valós eszköz is ott van a tesztpályán. Egyébként ilyen pilot projektek léteznek Nyugat-Európában is, Kínában, Egyesült Államokban. Teljes körű rendszerek még nincsenek, de mondjuk, hogy egy-egy ilyen reptéri busznak, vagy városi forgalmasabb úton közlekedő tömegközlekedési eszköz, mondjuk hogyan hangoljunk a forgalomhoz, ilyen autonóm formában, ezek ilyenek már léteznek. Tehát igazából jelenleg mindenki még az irányokat keresi, de az biztos, hogy a nagy adatmennyiség, gyűjtése, felhasználása, mesterséges intelligencia segítségével, ez biztos, hogy valahol alapvető része lesz a jövőnek, és hát a gyalogosokra úgy kell tekintenünk, mint akiket elsődlegesen meg kell védenünk attól, hogy akár a kritikus helyzetek kialakuljanak, hiszen ők sokkal sérülékenyebbek, mint azok, akik ott ülnek egy adott járműben, és az ő biztonságukra külön hangsúlyt kell helyeznünk.
Mit ezt a konkrét technikai eszközök szintjén hogyan kell elképzelni?
Vannak aktív és passzív biztonsági rendszerek. Hát a passzív gyalogosvédelmi rendszerek már tulajdonképpen a mai autókban is jelen vannak, amikor egy-egy ütközés esetén, koccanás esetén, mondjuk a gyalogossal találkozásnál, akár mondjuk a járműnek a karosszériája úgy van kialakítva, hogy kevésbé sérüljön lehetőség szerint a gyalogos, de mi nem erre fókuszálunk, hanem elsődlegesen azzal, hogy aktív módon hogyan tudjuk megelőzni, hogy ilyen helyzetek kialakuljanak, olyan módon, hogy mondjuk a járművön lévő szenzorok számát növeljük, illetve ezeket fúzionáljuk. Ha belegondolunk, akkor a legkézenfekvőbb az, hogy sokszor baleseti helyzet alakul ki abból, mondjuk, hogy vannak holtterek egész egyszerűen a mindennapi autóvezetésben, és ha nem figyelünk oda, hátra nézünk, oldalra kell néznünk, de ha ezt valami miatt nem tudnánk megtenni, vagy valamiért éppen így sem látnánk a holttérbe, hogy mi történik, akkor ugye ott számunkra az egy be nem látott terület, balesetveszélyes hely potenciálisan. Az autonóm rendszerek esetében arra törekszünk, autonóm járműveknél, hogy minél több szenzor legyen a járművön, sőt, mi több, nem csak, hogy több legyen, hanem egész egyszerűen ezeket fúzionáljuk is, tehát megvannak az egyes szenzoroknak a maguk előnye. Mi az, amiben jó, mi az, amiben erős, és mi az, amiben mondjuk limitált, nem lát olyan messze, de közelre mondjuk nagyon jól lát. Aztán van, amelyik részletes képet tud például alkotni a térről, mélységet lehet például lidar eszközökkel, lézeres mérőkkel alkotni, de hogy mi az az objektum, azt nem tudja megmondani, a kamera viszont erre alkalmas, hogy ez ténylegesen mi, és a kettő jelének a fúzionálásával teljesebb képet kapunk a környezetről. Tehát ez tulajdonképpen a legfontosabb forrás, hogy jó mérési lehetőségeink legyenek, sok szenzor és ezek fúzionálása. Ezen túlmenően pedig a jövő okos városai, azok már magukba fogják foglalni azt is, hogy előre telepített kamerák segítségével az onnan nyert képinformációkat nem csak ilyen biztonságtechnikai célokra lehet majd használni, mint ahogyan ez most is történik, hanem sokkal inkább az onnan nyert információt, az fel lehet használni a forgalom folyamatosságának az elősegítésére, a forgalmi helyzet jobb felmérésére, és az az autonóm eszközökhöz, járművekhez, ezeket fogja majd támogatni.
Sigma, a holnap világa.
A száraz homokhátsági tájakon az erdők nem feltétlenül javítják, hanem akár ronthatják is a vízháztartást, mondta a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Kalapos Mihály, Tölgyesi Csaba ökológust, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagját kérdezte.
Az Alföld homokhátsági területeiről van szó, ez leginkább a Duna-Tisza-közi homokhátságot érinti és a nyírséget. Ezek a környezetükből enyhén kiemelkedő, jóval szárazabb területek. Összesen tehát több mint 1 millió hektárról beszélünk, tehát ugye az egész ország területére vetítve ez egy igen jelentős terület, tehát nem egy elhanyagolható ilyen mellékes területről lenne szó.
Itt nem az erdősítés a megoldás?
Ugye a legtöbben globálisan, tehát az egész világon a természetet az erdővel azonosítják, de valójában nem erről van szó, tehát a természet nagyon sokféle lehet, egy füves pusztától kezdve, egy hideg tundráig, egy mocsárig, egy lápig. Nagyon széles paletta van, ami közül mi választhatunk, hogyha természetes állapotokat akarunk létrehozni, és ezeken a területeken, a nyírségben, illetve a Duna-Tisza-közi homokhátságon nem zárt erdő volt az eredeti természetes állapot, hanem egy úgynevezett erdős sztyep, ami erdőfoltok, facsoportok és gyepes területek mozaikjából állt. Ez volt az a életközösség, az a táj szerkezet, ami a rendelkezésre álló nedvességgel egyensúlyt tudott tartani. Hogyha ezt túlerdősítjük, tehát növeljük a faborítást, akkor nagyobb lesz a párolgás és pároloktatás a területről, kevesebb lesz a talajvíz utánpótlódás, és itt az egyik legnagyobb probléma a talajvíz szint csökkenése. És kérdés ugye, hogy ezt feláldozhatjuk-e annak érdekében, hogy több fa legyen, esetleg szenet kössünk meg, és a többi. De itt ezeken a területeken nem, mert ez a nedvesség, ami beszivárgott korábban a talajba, és a talajvizet pótolta, ez a környező mélyebben fekvő területeken újra előszivárgott, vagy felszín közelbe került, és az ottani mezőgazdasági kultúrák, tavak, vagy nedvesebb gyepek, stb. A vízellátását szolgálta. És most ezek nem kapják meg ezt a plusz nedvességet, ezek száradnak ki, ami tetézi az amúgy is fennálló aszályt, a klímaváltozást, a csatornázást, és egyéb folyószabályozások miatt kialakult vízhiány. Tehát nagyon sok tényező van, ebből csak egy az erdősítés, tehát nem lehet az egészet arra fogni, de jelenleg egy elég tetemes hányadáért felel a kiszáradásnak a homokterületek túlfásítása. Tehát vissza kell térni.
Mit kellene tenni? Füvesíteni?
Alapvetően egyszerű megoldásokra kellene törekedni, tehát azokon a faültetvényekben, gyakran idegenhonos faültetvényekben nem lenne szabad végrehajtani letermelést követően a felújítást, vagy legalábbis valamilyen ritkásabb erdősztyep jellegű állományt kialakítani, és ezáltal a pároloktató kapacitást azt visszaállítani a korábbi állapotoknak megfelelőre, vagy még az alá, mert a korábban azért több csapadék volt, mint most, tehát a jelenlegi klimatikus viszonyok mellett még a korábbinál is kevesebb fa az, ami valószínűleg egyensúlyt tud tartani a hidrológiai viszonyokkal. Tehát mindenképp csökkenteni kellene a faborítást, és egészen máshova, például a nagy folyóink árterébe áthelyezni a fásítási stratégiánkat. Nyilván Magyarország erdőterülete törvényileg nem csökkenhet, tehát hogyha itt csökkentjük, akkor valahol máshol növelni kell, és erre a legjobbak az árterek lehetnek, de úgy, oly módon, hogy a korábban vízjárt a területeknek visszaadjuk a vizet, hiszen a folyószabályozások miatt nagyon sok árterületet elvettünk a folyóktól, ezeket vissza kell nekik adni. Olyan mélyártéri, rossz termőképességű szántókat lehet ezáltal erdősíteni, amik most így lennének újra gazdaságosak az egész társadalom számára, és akkor összességében nem csökkenne az erdőterület. Ezeken a területeken az, hogy többet párologtatna az erdő, az abszolút kedvező lenne, mert olyan víz párologna el, amit amúgy leengednénk a Fekete-tengerbe. Ezzel szemben a homokhátságokon olyan párolgást növelünk helyileg a homokhátság területén, ami amúgy egy kicsivel arrébb amúgy is elpárolgott volna, tehát hogy csak áthelyezzük pár 10 kilométerrel a párolgást, itt viszont egy kárba veszendő víz terhére történne az ártereken a párolgás. Úgyhogy ez mindenképpen egy kedvező stratégia lenne.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.